egy bizánci császárnak, Dukasz családból származó Mihálynak az arcmása, méghozzá felirattal együtt, rajta van a Szent Koronán. Na most ő 1071-78-ig uralkodott, Szent István pedig 1038-ban meghalt. Tehát ebből adódna egy következtetés, hogy tehát akkor természetes, hogy nem lehetett a fején ez a Szent Korona.
És akkor nem, lehet, hogy nem eredeti az a kép a koronán?
Most erről van szó, csak hogy ezt nem meri föltenni egyetlen szakember sem. Laikusok már régen föltették, és teszik föl naponta.
Ez nem egy könnyen megállapítható?
Nagyon könnyen megállapítható. Ugyanis egy akár zománc kép, akár gyöngy, akár kő eredetisége egy foglalatban, az abban a pillanatban megállapítható, hogyha én látom, hogy belefér a foglalatába, vagy nem fér bele. Na most ez annyira nem fér bele a foglalatába, hogy nem is tudták befoglalni. Hanem alul, hát fölül még a foglalat az eredeti. De alul ki kellett vágni a foglalat szalagját, és az egész magasságnak, tehát az eredeti magasságnak 26%-ával túlnyúlik alul rajta. Tehát ez teljesen lehetetlen, hogy elméretezték volna a képet. Ez csak úgy lehetséges, hogyha másodlagos azon a helyen, nem is fér bele, mint említettem, tehát szegecselni kellett.
És akkor ez alapján Dukász Mihály uralkodása idején levehettek egy képet a Szent Koronáról, és az iránta érzett tiszteletből az övét tehették.
Nagyon érdekes ez a kérdés, mert lehet rajta most elnézést a hasonlatért, mint egy állatorvosi tehénen mutatni, hogy hol szokott megcsúszni a következtetésünk. Ugyanis ide belekerült a kérdésbe ugye az, hogy Dukász Mihály korában egyáltalán
nem biztos. Persze, később is lehetett.
Az kétségtelen, hogy cserélték. Van adatunk rá, egész pontos adatunk, 1613-ból. Egy koronaőr megjelentette a leírását a Magyar Szent Koronáról, szép hosszú címe van ennek a könyvnek, mint annak a kornak általában a címadása ilyen szép hosszúak, és hát latin nyelven jelent meg. Na most őt Révai Péternek hívták, és azért nagyon lényeges, hogy koronaőr volt, mert a Magyar Királyság fönnállása idején összesen 4 ember láthatta aránylag hosszabb ideig, és hát különböző szögekből a Magyar Szent Koronát, mert egyébként egy ládában volt, tehát 2 koronázás között nem lehetett nézegetni, a király sem nézegethette. Na most ebből a 4 emberből 2 csak a koronázáson láthatta, az egyik az a egyházi hierarchia legmagasabb csúcsán álló személy, ez az esztergomi érsek volt, csak is ő koronázhatott jogszerűen magyar királyt. A másik pedig a Nádor Ispán volt, aki a világi hierarchia csúcsán volt, ő meg a koronázási menetben, tehát a megelőző szertartásban, inkább így mondom, párnán vitte a Szent Koronát.
Tehát közöttük ő... csak a korona ő láthatta.
Mármint és
a
idő, egyébként, aki a részletesen is nézhette, sőt ez volt a kötelessége, mindig, mikor kivették a ládából, ez a koronázást megelőző nap délutánján volt, kivették a ládából, alaposan meg kellett vizsgálni, hogy bírni fogja-e majd a koronázás megpróbáltatásait. És utána, amikor visszatették a ládába a koronázás napjának az estén, megint ugyanilyen alaposan mindent végig kellett nézni. Tehát ha valakinek hiteles lehet a beszámolója a Magyar Szent Koronáról, az csak is és kizárólag koronaőr. És koronaőr írta a könyvet. Na most gyorsan lezárva ezt a gondolatmenetet, ő pontosan leírja, hogy hátul, tehát szemben az előső pantokrátor, vagyis világon uralkodó Krisztus képpel, szemben hátul a Szent Szűzanya képmása van. Imago, Divé, Matris, Virginis. Ezt nem lehet félreérteni.
Tehát ez a Dukász Mihály kép helyén.
És nyilvánvalóan ennek a képnek, tehát a Szent Szűzanya képének, pontosan idézve, tehát nem Szűz Máriát ír, a Szent Szűzanya. Bizánci császárnak általában császári személynek, tehát egy magasrangú valakinek a képét sohasem tették tarkóra.
Na úgy érti, hogy a koronának a hátuljára, ami ugye elvileg a királynak a tarkó fölött van.
Mindig homlokra tették, ugyanis ez tulajdonképpen nem magának a királynak szólt, ez egy főséget, egy védettséget jelentett. Tehát ezt mindig.
Na de a pantokratort csak nem vehették le róla, nem?
Na most itt a következőről van szó. Ha, hát ugye fölmerülhet, hogy akkor valamiről leszették ugye ezt a bizánci császárképmást, mondjuk a bécsi kincstárban lehetett ilyen tárgy elvileg. Nehezen lehet elképzelni, ugye ne lehetett. És akkor arról átszerelték, mikor szerelték, hát ezek mind történeti, és hát elég hitelesen igazolható, majdnem pontos tények, hogy tudnék, csak akkor szerelhették le, és tehették föl. Tehát szerelhették le a szűzanyaképet, és tehették a helyére bizánci császárképet, amikor nem volt a nemzet ellenőrzése alatt a Szent Korona. Ilyen pedig 1613 után egyetlen egyszer fordult elő. Hozzáteszem, hogy 1790-ig, mert 90-ben, amikor hazaérkezett a Szent Korona, tehát közvetlen halála előtt II. József engedte, hogy hazahozzák a Szent Koronát, akkor már ezt a három képet írják le hátul, tehát középül Dukász Mihály császár, az egyik oldalán a hozzáképesti, ugye jobb oldalon. Hát mondják, hogy a fia ugye egy kón felirat, ezt Konstantinosra szokták kiegészíteni, a másik oldalán egy Geobicesz, akit meg Gézának szokták
jól. Tehát akkor 1613 és 1790 között. Lehetett,
de ilyenkor csak valamikor. Egy 10 év van közte, pontosan egy 6 év, még nem is egészen 6 év. 1784-ben rendeletileg kiviteti az országból II. József.
Tehát csak abban a 6 évben lehetett.
És 84 és 90 között lehetett csak cserélni. Na most ez ellen megpróbálna...
És hol volt akkor a korona?
Bécsben.
Ja, Bécsben volt akkor a korona.
A kincstárba, mint egy koronázási, mint tudom, jelvényt.
Na de a 18. században Bécsben kinek állhatott érdekében az, hogy a Szent Szűz anya képe helyére Dukász Mihály?
Tehát ez a jó kérdés. Ezt nem teszik föl soha. Van egy olyan jelenet sor ebben a században, a század vége felé, amivel egyáltalán nem foglalkozik a történettudomány. Ez ugyanis az orosz cárnőnek, II. Katalinnak és II. Józsefnek egy félig titkos, félig nyilvános szövetsége, ami arra irányult, hogy egy úgynevezett második bizánci birodalmat létrehozzanak. Most erről semmit nem hallunk, mert ez lényegében fiaskóval zárult. Tehát miután ennek a két szereplője közül az egyik, ez a Habsburg II. József, az ő családjuk ült a nyakunkon egészen 1920-ig lényegében, tehát nekik nem volt érdekük, hogy ez a fiaskójuk, ez köztudottá váljon. A másik, az orosz meg utána ült a nyakunkban, őnekik sem volt érdekük. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen kiszorult ez a tény, pedig ez egy rendkívül fontos tény sorozat volt. Na most ennek pedig az volt a lényege, hogy kiszorítják a törököt Európából, de nem csak Európából, hanem Anatóliából is. Hát tudva levő, hogy 1071-ben került be a török először Anatóliába, akkor volt a manzikerti csata, tehát amikor a szeldzsuk törökök tönkreverték a bizánci hadsereget. Tehát addig nem volt török ezen a területen. Tehát a mai Törökország területe, bármilyen furcsa, az egy késői törökök által birtokba vett terület, ők egyébként ettől keletebbre, észak-keletebbre voltak. Tehát a mai Üzbegisztán, Türkmenisztán is itt volt, tehát ezen a területen, onnan jöttek le. Na most, ha helyre akarják állítani ezt a területet, mármint a bizánci, második bizánci birodalom címén, hát akkor nekik kellett volna ehhez egy korona. Na most, olyan korona, amit leírnak bizánci források, olyan nem maradt fönn. Tehát a bizánci korona nem maradt fönn. Viszont a magyar szent korona több vonatkozásban emlékeztet. A legmagasabb szintű, az úgynevezett kameleokionra, tehát át lehetett programozni. Na jó, de annyi eszük nekik is volt, hogyha ő bizánci császár képmását teszi rá, azt nem a tarkóra teszi. Tehát azt eleve úgy méretezték, hogy ez ide előre kerüljön be. Azért nem fér be hátul a foglalatba. Tehát ezt akkor készítették, és ezt egy Bradák Károly nevezetű kiváló kutató egyértelműen bizonyította, hogy ez nem eredeti, tehát a bizánci korszakban készült kép, hanem ez a három úgynevezett uralkodó képmás, ami most hátul van a abroncson, mind a három 1784 és 90 között készült, valószínűleg Bécsben valamelyik műhelyben. Ugyanis olyan elrajzolások vannak rajtuk, amik teljesen lehetetlen, hogy a bizánci korszakban készültek volna.
Akkor most már félve kérdezem meg azt, hogy ezek szerint az sem bizonyított, hogy harmadik Béla idején illeszthették össze, vagy alakulhatott ki a Szent Korona.
Ezek a feltételezések mind abból indulnak ki, persze mindegyik azért hát kijelentő módban szokta közölni, de abból indulnak ki, hogy ez két különböző helyen és időpontban készült rész, és ezeket utólag kellett összeilleszteni. Na de hát ennek meg semmi bizonyítéka nincs. Tehát szeretném ezt állandóan hangsúlyozni, mert mindig visszacsúszunk oda.
Azt mondják, hogy egészen más jellegű ötvös technológiával készült az alsó.
Az ötvös technológiára ez nem áll. Mind a kettő az úgynevezett bizánci rekezománccal, ami annyira bizánci, mint én mondjuk eszkimó vagyok, de lényeg az, hogy ezt így szoktuk nevezni. Tehát ez a bizánci rekezománc technológiával készült, de hát nyugodtan akár egy műhelyben, vagy legalábbis egy műhely rendszerben készülhetett, a korra vonatkozóan pedig semmiféle adatunk nincsen, hogy ez máskor készülhetett volna.
A Szent Koronával koronázták meg Magyarország összes királyát?
Ezt fordítva kellene talán fogalmazni, tehát csak az lehetett Magyarország királya, akit a Magyar Szent Koronával koronáztak. Ez viszont kemény tény. Tehát ilyen módon például teljesen jogtalanul és oktalanul nevezzük mondjuk második Józsefet magyar királynak. Második József nem volt ugyanis magyar király. Tehát ő önmaga utasította vissza, hogy a Szent Koronával megkoronázzák. Ennek megvolt a maga oka, ebben most nem menjünk bele, de volt még egy ilyen királyunk, szegény első Ulászló, ugyanis amikor őt koronázták volna, akkor hát az első Habsburg uralkodónknak az özvegye, ugye az Erzsébet királyné, özvegy királyné, ő hát egyszerűen ellopatta a Szent Koronát. Most erre a nemzet nem volt fölkészülve. Tehát az, hogy ide bejön egy dinasztia, és mindjárt az első ténykedése az, hogy ellopatja saját érdekeinek megfelelően. Tehát ez egy családi maffia, most nevezzük nevén, és saját maffia érdekeinek megfelelően egyszerűen egy nemzetnek a legszentebb erekéit útszéli tolvaj módjára ellop.